Sziasztok, ez itt a Train Your Soul Podcast, és immáron az ötödik jubileumi epizódunk. Én még mindig Pánkai Vivien vagyok, és ismét itt van velem, mint mindig.
Trestjén Andrea. Sziasztok!
No, egy picit most régebb óta nem jelentkeztünk, de hogy történtek azért így események, azt gondolom mindkettőnknél, úgyhogy ezért most kihagyás, viszont reméljük, hogy vártátok már az újabb epizódot, és hát reméljük, hogy egy újabb érdekes témát tudunk itt boncolgatni nektek ebben az elkövetkezendő nagyjából fél órában. És mi lesz a témánk, Andi?
Azt beszéltük, szerintem, hogy a visszajelzésről fogunk beszélgetni, ami egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nagy téma, hogy az ember nem igazán, hogy elmehet ebbe az irányba, abba az irányba is, és ugye direkt nem határoztuk meg, hogy pontosan mit is akarunk ezzel kapcsolatban felvetni, mert hát úgyis adódik egy kicsit, amerre terelődik a beszélgetés valójában.
Így van. Egyébként körbejártuk már ezt a témát, akár a konfliktus kezelés kapcsán,
igen,
vagy akár a social media hatásaival kapcsolatban, amit múltkor beszéltünk, úgyhogy azért ez elég erőteljesen kapcsolódik. És egyébként nekem rögtön fölismerült egy kérdés, Andi, amire baromi kíváncsi vagyok, hogy te hogy viseled a kritikát?
Pont amikor így gondolkoztam azon, hogy na vajon miről lehetne beszélgetni, nem hiszed el, de az egyik első dolog ez a kritika volt, hogy visszajelzés. Ne, én a visszajelzésről alapvetően ezekre a céges visszajelzésekre asszociálok, ami nem kimondottan csak az, csak szerintem ott találkoztam vele ilyen rendszeres formában. Tehát ugye tipikusan nagy cégek, multicégek, vagy lehet, hogy már kisebb cégek is csinálják, hogy ez az éves értékelés az embernek, ugye egy ilyen szabályozott folyamat, sőt, van általában egy ilyen fél éves csekk, hogy oké, akkor hol tartasz, ugye vannak célok beállítása, ugye kezdetkor, fél év környékén egy ilyen stop, egy ilyen checkpoint téma, hogy hogy állsz, haladsz-e feléjük, van esetleg, ami nem igazán úgy alakul, ahogy kéne, lehet esetleg valami segítséget adni neked, hogy elérd a célokat, stb. És az év végén meg az értékelés. És nekem azért idő kellett így úgymond megszoknom a kritikát, pedig nagyon jól csomagolták, tehát tényleg le a kalappal, tehát nekem semmi olyan visszajelzés nem volt, most itt céges berkekről beszélek, ami úgy lett volna megfogalmazva, hogy figyelj, Andi, tök béna vagy, hanem ugye abszolút úgy van csomagolva, hogy fejlődési lehetőség, és ez tök jó, mert egyébként az ember hajlamos úgymond csak a negatívumokat kihallani belőle. Még így is, hogy ilyen szépen csomagolják, nem tudom, hogy te milyen típus vagy, Vivi, én abszolút az a típus vagyok, hogy mondhatnak nekem 6-8 pozitívumot, van egy-kettő fejlődési lehetőség, akkor én arra fogok fókuszálni. Úgyhogy eleinte nagyon nehezen viseltem a kritikát, kérdésedre válaszolva, főleg amikor nem úgy volt csomagolva, de ez inkább így személyes, magán jellegű beszélgetésekben volt, és ugye az ember egy kicsit sértve érzi magát, vagy úgymond támadva, és akkor a tipikus emberi természet az, hogy visszatámad, vagy védekezik, az is egy milyen szintű támadás, úgymond, de idő kellett nekem, hogy ezt így megszokjam, és elfogadjam, hogy már pedig nincs olyan, hogy valaki tökéletes, nincs olyan, hogy a körülmények tökéletesek, mindig van fejlődési lehetőség, és amúgy ez egy jó dolog. Tehát, ha úgymond tökéletes lenni már most, egy kicsit uncsi lenne, nem? Tehát akkor hova akarná tovább fejlődni, vagy melyik lenne a következő lépés? Ha már most tökéletesen működsz, akkor hova tovább? Szóval nekem idő kellett, hogy ezt így felfogjam, de sikerült, úgyhogy újabban sokkal, de sokkal jobban viselem a kritikát. De kíváncsiok, hogy te hogy állsz ehhez?
Most egyébként nagyon sok dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit mondtál, de megyek akkor sorba. Egyrészt, hogy viselem? Én nekem ez személyfüggő, hogy viselem, hogy kitől kapom.
Igen.
Akitől, ha olyan embertől kapom, akire maximálisan fel tudok nézni, és adok a véleményére, akkor abból abszolút azonnal leszűröm a tanulságokat, és abszolút úgy vagyok vele, hogy már akár másnap beépítem a működésembe amit kitaláltam, lépést, hogy mit lehetne tenni, vagy mit lehetne tanulni és fejlődni. De ha egy olyan embertől kapom ezt, aki mondjuk, hogyha szakmai oldalról nézzük, akinek zéró szakmai tekintélye van sajnos előttem, mert bizonyos cselekedeteivel leírta már magát. Na ott viszont akkor én abszolút, ez az ilyen önérzetességem jön elő, és hogy én akkor cinikussá tudok nagyon válni. Ezt látja egyébként ki. És van is egy konkrét szitum, csak hogy hogyan...
Ott akartam mondani.
Istenem, és hogy a negatívumot látod meg, még hogyha van mellette egy csomó pozitívum is. Tréningeket én nemrég kezdtem el tartani, tehát körülbelül egy fél évvel ezelőtt, amilyen ténylegesen élesben történő tréning. Uh-huh. És ott kitöltöttünk így a résztvevőkkel minden alkalom után egy visszajelző formot, különböző kérdések voltak, és az egyik szempontra az egyik illető, ugye ezek anonimok, ezek a visszajelzések, egy 5-ös értékelést adott a 10-ből. Egyébként így a többi 7 résztvevő nagyjából ilyen 9-es, 10-est, talán még egy 8-as volt. És hogy én így nem a 9-es, 10-eseket láttam meg, és nem azokat a pozitív szöveges megjegyzéseket, amiket így írtak még mellé, hanem így ez az 5-ös, hogy az most miért.
Uh-huh.
És hogy ez valahogy így felülírta a sok pozitívumot. De hogy én arra vagyok kíváncsi, és ami felmerült bennem, hogy mi segített neked abban, hogy jobban viseld ezeket a kritikákat?
Szerintem azt látni, hogy ugye nem csak én kapom ezeket, hogy ez egy olajozott folyamat. Nem azért kapok egy olyan visszajelzést, hogy figyelj, tudnál fejlődni, mert tényleg valamit nagyon elszúrtam, hanem valamit kellett mondani, ugye? Tehát ez egy éves folyamat, mindenki átmegy rajta, és amikor láttam, hogy úgymond én is érintett vagyok, más is érintett, sőt, van, amikor tőlem kértek visszajelzést, mert hogy nem én adtam a visszajelzést, csak mondjuk adott menedzser gyűjtött véleményeket az ő beosztottjáról, azoktól, akivel az illető együtt dolgozott. Figyelj, dolgoztál XY-nal, akarok neki visszajelzést adni, mi a véleményed róla? És úgymond mindenkibe találtam javítási, fejlődési lehetőséget. Ez nem azt jelentette, hogy pigna volt az illető, vagy rossz volt, vagy valami, de valahogy mindig találtál benne egy kicsit, mert ugye akarva, akaratlan összehasonlítod az embereket, akikkel dolgozol. Tehát mondjuk látod azt, hogy nagyon jól megszervezte mondjuk a meetingeket, tényleg tök jó sorrendben, abszolút proaktívan gondol dolgokra, de mondjuk egy kicsit megbízhatatlan volt mondjuk a dokumentum leszállításával, vagy ilyesmi, vagy fordítva, vagy szakmailag nagyon fel tudtam rá nézni, visszakapcsolódva, amit te mondtál, visszajelzésre, de emberileg meg nem éreztem azt, hogy annyira jól kijövünk, és nálam a kettő amúgy együtt jár egy kicsit, és igazából szerintem ez kellett, illetve az, hogy ugye tanult, és nagyjából ugye egyet is értettem a visszajelzéseket, tehát én most próbálok visszaemlékezni olyanra, amikor azt valamiatt mondtak volna, amivel abszolút nem értettem egyet, vagy igazságtalan volt, stb. Tehát nekem nem jut ilyen eszembe. Tehát mindenbe találtam úgymond igazságot, még akkor is, ha esetleg... az történt, hogy valaki egy dolog alapján ítélt meg, az ott valami nem volt jó. Én meg tudtam magamról, hogy igen, akkor egy rossz napom volt, vagy az egy rossz periódus volt az életemben, és akkor ugye tudtam, hogy úgymond kontextusba helyezni a dolgot. Tehát, és mindig tanultam belőle, és mindig tudtam ezt felhasználni, és tényleg jobb lettem, és ugye ez ugye, hát, és hát ugye fejlesztett, és ahogy így lépegettem előre, a karrieremben azért ez így látszott, hogy ugye az ember, hogyha megkapja ezeket a visszajelzéseket, akkor igenis azok számítanak, és tud a fele haladni a céljai fele. De őszintén szólva, csak egy kicsit reflektálva, amit te mondtál, hogy mondjuk ha valakire fel tudsz nézni, vagy nem tudsz felnézni, attól függően fogad a kritikát. Én most próbáltam így, elgondolkoztam közben, hogy ezt így mondtad, hogy nekem volt-e ilyen példám, de ha nem is csipáztam, úgymond mindenkit, vagy megint csak az, hogy ezt az illetőt szeretem azért, mert annyira közvetlen, és érdekeli őt, mint érdeklem őt, mint ember, tehát mondjuk reggel nem azzal kezdjük a meetinget, hogy jaj, akkor ezt kell csinálni, hanem hello, Mizu, mit csináltál a hétvégén, stb. Tehát van egy kis személyes touch. Valaki meg abszolút nem ilyen, valaki meg abszolút távolságtartó, viszont szakmailag nagyon penge, tehát nagyon sokat tanulok tőle, nagyon alapos, nagyon precíz, minden ügyel, és úgymond felnézek rá, hogy úristen, ez az ember hogy tud ennyi mindent kézbe tartani. Persze, ha választhatnék, jobb szeretném, ha egy kicsit kevésbé lenne robot, de ettől függetlenül valahogy mindenkibe látok olyat, hogy én úgy elfogadom, amit mond, és tényleg általában fair szokott lenni, úgyhogy igazából nekem nincs okom panaszra. Meg mondjuk én nem is kapok annyi visszajelzést szerintem, mint te a munkakörödben, tehát nekem tényleg ez az éves értékelés van, meg egy-egy projektnek a vége van, de mondjuk mit szóval én egy évben egyszer. Tehát nekem nincs ilyen gyakorisággal is ennyi embertől visszajelzésem, ha csak nem kérek, de most vagy kérek, vagy nem.
És egyébként pont ezt akartam bedobni, hogy ez a visszajelzés kérése.
Aha, igen.
Ezzel mi a szitu? Mert egyébként ez tök érdekes, hogy nekem például, amikor elkezdtem ezt a Scrum Master tevékenységet, ugye ott egy nagyon-nagyon fontos mérföldkövek a visszajelzések, és hogy legyenek rendszeres visszajelzések. Nem csak személyekre vonatkozóan, hanem a folyamatokra vonatkozóan, a csapat működésére vonatkozóan, és hogy ez így valahogy így a mindsetbe be kell, hogy ivódjon, hogy fogadni is tudni kell a visszajelzést, meg hogy kérni is tudni kell, és hogy én például nagyon tudatosan kérek az utóbbi időben visszajelzéseket, és egyébként azt hiszem észre, hogy ezen baromi sokan meglepődnek.
Uh-huh. Igen.
Visszajelzéseket.
Igen. Nekem is ez a tapasztalatom. Én újabb, most megint a céges környezetre gondolok, tehát ugye nyilván tisztában vagy azzal, hogy én viszonylag rövid időn belül befejezem a irodai karrieremet, tehát nyilván ez az élet engem már nem hoz annyira lázba. Egy jó pár évvel ezelőtt volt egy szinyorral ember, akivel dolgoztam, akkor először, még nem dolgoztam vele, tehát nem tudtuk, hogy mégis a másik hogy működik, mindenki egy kicsit más, bár hiába mi metodológiánk ugye a belső önőrzésen belül hasonló, de mindenki ugye belerakja a kis sajátos személyiségét, hozzáállását, stb. Vele még nem dolgoztam, és így befejeztük a projektet, és akkor frankon én is írtam neki egy e-mailt, hogy figyelj, szeretnék majd egy meetinget beszervezni, hogy egy kicsit beszéljük át, hogy mi az, ami szerinte jól ment, szerinte kevésbé a csapaton belül, meg rólam is. Uh-huh. És erről abszolút így meglepődött, hogy így persze, szívesen, és tök örül, de hogy tudjak róla, hogy nagyon kevesen kérnek visszajelzést, és tök meglepődött, és hogy ez milyen pozitív. Szerintem emberek kicsit tartanak ettől, hogy vajon mit kapnak, vagy mit nem kapnak, vagy valamennyire tisztában vannak, és úgymond nem akarják ezt megint csak hallani, tehát tudom, hogy azt ott elszúrtam, nem akarom még egyszer hallani, de egyébként ez egy kicsit félrevezető is, mert nagyon sokszor a hibáinkat felnagyítjuk, a sikereinket meg úgymond elbagatelizáljuk.
Igen, és sokszor ilyen magától értetődő lenne, és ilyen bárki képes lenne azt megcsinálni.
Így van, és vagy észre se veszed, vagy nem abban a kontextusban vagy ne felejtsd el, hogy én például, hiszen meg nyilván nem tudja, hogy a saját, tehát a peerjei, tehát a vele egy szinten lévők hogy teljesítenek, mert én mondjuk sose dolgozom velem egy szinten lévőkkel, igen, vagy följebb lévőkkel, vagy alattam lévőkkel. Uh-huh. Tehát nem tudom, ők viszont összetudnak minket hasonlítani, ugye? De nekem meg nincs összehasonlítási alapom, nem tudom, hogy akkor most pontosan hogy teljesítettem, és lehet, hogy a saját elvárásaim szerint bénán, igen, mert mondjuk azt mondanám, hogy ha nem is maximalista vagyok, de közel vagyok az a skálához, és én mondjuk nem értékelem úgy a teljesítményemet. Tehát szerintem sokan félnek ettől, vagy úgymond, ami a másik probléma, szerintem, hogy nincs erre idő, vagy nem szánnak erre időt az emberek, úgy, mint az ünneplésre, hogy lezársz egy projektet. Tökéletes, hogyha egy kicsit a sikereket megünnepelnénk, egy kicsit reflektálnánk, hogy mi történt, akár csapatszinten, meg lehet egyénileg külön, ugye, one-to-one keretein belül, de egyszer rólunk a másikban. Nagyon sokszor összefolyik egyik projekt a másikkal. Egyiket meg éppen fejezed be, már a másikat kezded el, nincs időm megállni, és kicsit szerintem az élet is ilyen, úgymond a magánéletbe. És ezzel lenne szerintem jó egy kicsit változtatni, mert nagyon sok úgymond inputot tudna adni a következő projekthez, következő lépéshez, következő élethez, következő bármihez.
Ez baromi érdekes, most megint nem nagyon nyúltam még így a podcast témánkban, így a szakmaiságomhoz, meg a Scrum Masterkedéshez, de ugye ez megint csak kötődik az agilis módszertani elemekhez, hogy ott az egyik legeslegfontosabb esemény, amit a Scrum mint keretrendszer definiál, bocsánat, itt most puffogtatok szavakat, többet nem nagyon
fogok. Már utána szótározunk, ne aggódj.
Szóval ez a retrospektív esemény, ami arról szól, hogy összegyűl a csapat egy biztonságos környezetben, ahol ők az előző időszakukra, mondjuk az előző 2 hétre, 1 hónapra reflektálhatnak, hogy mi ment jól, mi az, amin fejleszthetnének, konkrétumokat fogalmaznak meg, amit aztán utána nyomon is követnek. Tehát pont ez a fajta tanulság, amit mondtál, hogy levonni bizonyos szakaszok után, meg akár az ünneplés is. Tehát, hogy itt legalább olyan fontos az is, hogyha valami jól ment, akkor ezt emeljük ki, mert hogyha nem emeljük ki, akkor egy idő után ez ilyen elértéktelenedik, mert hogy úgy tűnik, mintha ez ilyen természetes valami lenne. És hogy ezek nagyon-nagyon fontos események, és az, hogy tudatosan fókuszál a csapat arra, hogy rendszeresen legyen ilyen, az nagyon sokat tud adni a pszichológiai biztonságához a csapatnak, és egyébként itt akkor meg arra térek vissza, amit még egy picivel előbb mondtál, hogy azért félnek ettől az emberek, mert hogy nincs meg az a pszichológiai biztonság abban a környezetben, ahol vannak, és ezért félnek hibázni. Félnek attól, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha hibáznak, vagy ad abszurdum, hogy ők gyengébbnek mutatják magukat, és hogy rávilágítanak arra, hogy ja igen, hogy én sem vagyok tökéletes, és nekem is van fejlesztendő területem.
Ebben mondjuk van valami, szerintem is. Én meg akkor, ha már itt szakmázunk, akkor az auditból hadd hozzak megint csak valami példát, hogy nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy ahelyett, hogy a különböző osztályok partnerként kezelnék a belső ellenőrt, megvan ez az ellenségeskedés, hogy fú, te vagy itt a rossz zsarú, én meg majd akkor megpróbálom itt a bizonyítékot eltüntetni, vagy ha nem is ennyire durván eltüntetni, de nem fogják megemlíteni, hogyha tudnak arról, hogy valami nem oké, nem transzparensek, mert nagyon félnek attól, hogy hú, mi lesz ennek a következmény. Mondjuk hozzátenném, hogyha olyasmi cél van megfogalmazva azok között, a bizonyos gólok között, hogy menjél át az audítón, vagy ilyesmi, akkor persze, hogy ez lesz az érdeked. Ezek nagyon rossz célok egyébként, mert ez abszolút nem transzparens, nem a cég érdekeit tartja szem előtt, mert azért a belső nő nem azért van ott, hogy megmutass, hogy te mit csinálsz rosszul, te személy szerint, és akkor ez lesz a következménye, hanem az, hogy figyeljetek, ezt nem jól csináljuk, csináljuk valahogy máshogy, és akkor jobb lesz. És ne azon rugózzunk, hogy ki csinálta rosszul, hogy csinálta rosszul, az a múlt, fókuszáljunk a megoldásra. És itt veszik el néha szerintem az üzenet, és ez az, amin érdemes lenne változtatni. De valójában még az jutott eszem, hogy mondtad ezeket a retro dolgokat, hogy szerinted attól az emberek, vagy nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, de nem hiszed, hogy félnek esetleg az ilyen meetingeken úgymond véleményt formálni? Te tapasztaltál ilyet, hogy attól félnek, hogy a visszajelzésüket hogy veszik? Tehát mondjuk ők szívesen elmondanák, hogy hát ez nem volt annyira jó, de egyszerűen nem merik ezt így megfogalmazni, mert félnek attól, hogy jaj, nekik az az elvárás, hogy nekik jót kell mondani, vagy pozitívat, vagy stb. Mennyire nyílnak meg az emberek, igazából ez érdekel, hogy ezt így hogy lehet?
Ehhez idő kell. Tehát az elején, amikor formálódóban van egy csapat, akkor az teljesen törvényszerű, hogy általánosságokat hoznak fel ilyenkor, kevésbé jön ki az, hogy mi az, amin valóban lehetne javítani. Ilyenkor sokszor előfordul az, hogy igen, nagyon jól működik együtt a csapat, jó a csapat szellem, tehát hogy ezeket az ilyen nagy közhelyeket szeretnék fogtatni. És minél többször van ilyen esemény, minél inkább kovácsolódik össze a csapat, és minél inkább járja át ez a fajta őszinteség a mindennapokat is, annál inkább tudnak őszinték lenni a retrókon is. Meg az még egy nagyon szerencsés, hogyha van egy-egy bátor ember a csapatban, aki meri vállalni a véleményét. És hogyha látják azt a többiek is, hogy ennek, úristen, hát nem történt semmi, tehát hogy elmondta, hogy mi van, és hogy
nem szakadt ránk az ég, igen.
Nem, sőt, még jó is sült ki belőle a végén, akkor ez egy ilyen abszolút példaértékű tud egyébként lenni. És például volt egy tök jó példa nálunk így a cégnél, ugye nagyobb szervezeti egységek vannak, és annál a szervezeti egységnél, ahol én vagyok, bevezettek egy olyan alkalmat, aminek az a hogy Thank You Week. És hogy volt egy ilyen belső platformunk, ahol lehetett ilyen thank you üzeneteket küldeni a különböző kollégáknak.
Ez nagyon jó ötlet.
És hogy én nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire sikeres lesz egyébként, és hogy olyan kollégák is adnak pozitív visszajelzéseket, akiről hát köztudomású volt, hogy nem feltétlenül az erőssége az, hogy visszajelzéseket adjon.
Ez nagyon jó. Szerintem lehet, hogy azért, mert úgymond a formális kereteken kívül volt, úgymond nem volt ez a kényszer, hogy jaj, akkor neked egy hatalmas szöveget kell odaraknod, és így megfogalmazni, vagy teljesen átgondolva, vagy logikus legyen, vagy stb., hanem tudtál egy egész apróságra, gondolom elég szabadon lehetett ezt fogalmazni. És ugye gondolom nem is volt kötelező, tehát szerintem ez leveszi úgymond a nyomást.
Így van.
De egyébként, ha mondjuk nagyon sokat beszéltünk most céges közegről, de mi a helyzet a magánéletbe? Te szoktál egy visszajelzést kérni mondjuk a magánéletedbe, különböző szereplőktől, családtól, barátoktól?
A spoilerezhez nyugodtan, mert te tudod, hogy szoktam egyébként.
Majd te spoilerezel, te vagy a spoiler queen.
Szoktam, és egyébként amióta ezt tudatosan kell gyakorolnom a szakmai életemben is, ezt sokkal tudatosabban beemeltem a magánéletbe is, és szerintem nagyon-nagyon sokat segített, vagy adott.
És milyen formában? Gondolom nem küldesz egy űrlapot az embereknek, hogy töltsétek ki, hogy egy dölöt is kell áll, Vivi, hogy szerepelt a múltkori beszélgetésben. Tehát milyen formában?
Teljesen random általában egyébként, de hogy legtöbbször ilyen tök egyenesen. Tehát, hogy figyelj, kíváncsi vagyok arra, hogy most ebben is ebben az eseményben hogy láttál engem például. Tehát,
És meg szokott lepni a visszajelzést? Tehát valami, ami nem vártál, vagy olyan dolgot világít meg, amit nem gondoltál korábban?
Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevésbé. És itt bejön egy olyan téma, ami meg az önértékelés. És szerintem legalább olyan fontos, hogy neked mennyire van helyén az önértékelésed. Mert hogyha te reálisan látod magad, akkor sokkal kevésbé vág mell be akár egy negatív visszajelzés is.
Ez így van. Bár gondolom, szituációtól is függ, tehát nem tudom, hogy milyen jellegű visszajelzéseket szoktál kérni, de nyilván, ha mondjuk elmesélsz valakinek egy sztorit, hogy figyelj, ez történt a múltkor, az illető nem volt ott, de te mégis kérdezed a véleményet, akkor egy picit nehéz szerintem nyilatkozni. Persze egy külső szemmel való véleményt úgymond el tud mondani, hogy igen, lehet, hogy én mondjuk így reagáltam volna, vagy lehet, hogy te így reagáltál volna, hogyha higgadtabb vagy, vagy így tipikusan én úgy ismertek meg, hogy te így reagáltál volna, és bla bla bla. Csak azt mondom, hogy néha ezt így nehéz így külsőleg, mert azért mégse vagyunk a másik ember cipőjében. Tehát nyilván van egy ilyen része a dolognak, amit figyelembe kell venni. Én egyébként Nagyon ritkán kérek magánélbe visszajelzést, ami tudom, hogy nem feltétlenül szerencsés. Én magamat szoktam úgymond értékelgetni, persze nem ilyen filozófikus, hogy akkor most leülök, és akkor itt meditálok egy órán át, hogy azt ott miért csináltam, de nyilván ugye egy visszajön, és így, ha valami nem olyan, vagy nem vagyok rá büszke, akkor így nyomaszt sokáig. És egyébként maximum az illetővel megbeszélem később, de ehhez is nekem idő kellett, hogy eljussak idáig, így a, hogy is mondjam, önfejlődés szintjén, de biztos vagyok benne, hogy lenne még hova fejlődni, csak én egy kicsit szenvedek ettől a virtuális tértől, most már tényleg ez az elmúlt, most már közel másfél év, hogy minden virtuális, minden online, minden telefonon, én mindig is jobb voltam személyes találkozókon, úgymond. És én tényleg érzem ezt a teret. Persze, ne érts félre, nagyon klassz így a virtuális tér, úgymond a technológia, hogy ezt megengedi, hogy tényleg hatalmas távolságokról beszélgessünk egymással, de én azt érzem, hogy nem ugyanaz, és nem ugyanúgy nyílik meg az ember, vagy legalábbis én. Úgyhogy én azt remélem, hogy majd, ha egy kicsit visszatérünk a normál kerékvágásba, akkor könnyebb lesz nekem úgymond tudatosan visszaépíteni ezt, vagy nem is visszaépíteni, beépíteni úgymond az életembe. Mert meglátjuk.
Ez tök érdekes, én egyébként ezzel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy az önreflexió az baromi jó tud lenni, és nagyon fontos is, hogy saját magunkat is monitorozzuk, de hogy amikor például én egy olyan élethelyzetben voltam, amikor kértem egy másik coach kollega segítségét, mert hogy próbáltam én kvázi saját magamnak visszajelzéseket adni, és saját magamat kócsolni, de hogy nem ugyanaz volt. És hogy tényleg pár alkalommal is, az, hogy ő ott volt egy külső szemként, és én így beledőlhettem abba a szerepkörbe, hogy oké, akkor most így nekem segítenek, az sokkal könnyebbé tette a helyzetet.
Abszolút, ezzel egyetértek. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, de ott érdekes módon valahogy, tehát hogy nyilván nem reflektáltuk valamin, hanem mondjuk, nem tudom, ami probléma előtt álltam, vagy egy válaszút előtt álltam, vagy ez a szeretném ez, de, és akkor segített ott nekem is egy coach kollégám, de ott pont jól jött az, hogy úgymond az illető nem ismerte minden részletét az életemnek, a személyiségemnek, mert így tudott tök jó független lenni, és abszolút. Persze egy jó coach úgymond megtalálja ezt a vonalat, de szerintem így ismerősökkel, családdal nagyon nehéz, mert ugye ott van a múlt, úgy tudott, tehát emlékszem, amikor gyakoroltam én ugye az esettanulmányaimra barátokon, családokon, nagyon nehéz volt, hát persze még kezdőként pláne, úgymond félretenni, majdhogy nem jöttek a válaszok, hogy a fejembe, hogy jaj, hát azért, mert te ilyen vagy, vagy az anyáddal a kapcsolatod, vagy az apáddal a kapcsolatod, de ugye ezt el kellett hallgattatnom,
igen.
És figyelni kellett, hogy a másik mit mond, és ezért is valószínűleg, ha csak nem gyakorlás, vagy különkérés, de nem vállalnék ismerős, vagy családtag, barát kócsolását, mert az nem az igazi. Ő se járna jól, én se, lehet, hogy a kapcsolatunkat is érinteni.
Így van.
Szóval, de valószínűleg referálnám valakihez, akiben megbízom, és akire azt gondolom, hogy jó abban, amit csinál, és akkor ő tudna kérdezgetni, vagy segíteni, főleg így rá találni a válaszokra.
Így van. És egy kicsit ilyen levezetésképp, engem még érdekel egy nagyon fontos dolog, amire kíváncsi vagyok, hogy azért ugye azt mondják, hogy a gyerekek nagyon szuper cipőt tudnak tartani. Hogy megosztasz egy olyan visszajelzést így zárásképp, ami mondjuk a Rolandtól jött feléd, és ilyen nagyon szívmelengető volt.
Jaj, hát igen, így tudnád, hát nyilván még azért így 3,5 évesen még a szókincse nem az igazi, de hát persze más jelzésekből ugye lehet olvasni. De hát az egyik kedvencem az, amit így X-szer tapasztalok, az, hogy mondjuk csak így hülyéskedünk, és akkor nem tudom, megüti a térdemet, vagy az ölembe ül lecsusszan, és akkor, tudom én, végigcsúszik a térdemet, és ott vagy fáj, és akkor nyilván így öntudatlanul így felkelt, hogy au, vagy ouch, vagy valami. Ő meg ugye abszolút reagál, hogy odafordul, adja a puszit, megsimogatja, és akkor megy tovább a dolgára, és ez egy annyira édes, hogy egyre ilyen, nyilván az ember nem is számít rá, nem az ember, hogy ahogy, hogy ide figyelj, adjál már puszit rá, mert fáj agyának, vagy valami, de hogy így annyira így automatikusan jön belőle, és ez nagyon cuki.
Tök jó, és igen, és ez megint csak azt gondolom, hogy tök jó, hogy így behoztad, hogy nem feltétlenül kell, hogy ez így szavak szintjén nyilvánuljon meg egyébként egy-egy visszajelzés.
Jaj, abszolút. Most akkor meg Gary Chapman öt szeretett nyelvét említhetnénk, ugye?
Há, igen.
Örök klasszikus, hogy igen.
És ez mutat, de...
Igen. Abszolút. Mindenki máshogy fejezi ki, mindenki máshogy értelmezi, de igen, ha egy kicsit figyelünk arra, hogy a másik mit akar mondani, és nem arra, hogy hogyan, értékeljük, hogy hogyan, de próbáljuk a mitet látni, akkor az abszolút segít a másik megismerésében, és tényleg látod az igyekezetet, és ez nagyon tud lenni, mert tényleg így emberek, én azt gondolom, hogy alapvetően jó természetűek vagyunk, és szerintem mindenki próbál a legjobbat adni a másiknak, de vannak kivételek, de én hiszek ebben, lehet, hogy naív vagyok, de hogy az emberiség alapvetően jó hiszemű.
Szerintem ez egy tök jó zárszó, és záróforrat. Úgyhogy nagyon sokat lehetne még így erről a témáról beszélni, és ilyen végtelen. Most egyelőre így ennyi mára.
Aha.
És még akár az is elképzelhető, hogy ezt valamilyen formában még folytatjuk, hogyha még így benne energiát.
El tudom képzelni, hogy így megjelenik különböző témákban, hogy visszakanyarodunk hozzá, simán.
Így, pontosan. No, hát akkor elköszönünk már, köszönjük, hogy velünk voltatok, és várunk titeket a következő epizódban is.
Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok.